Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, a Királyok második könyve 19. fejezetének 19. versében eképpen. De most, te, Urunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy Uram, az egyedüli Isten. Amen. Kedves testvéreim, mostanában reggelente, amikor Budapestre indulunk, egyre gyakrabban előfordul az, hogy a munkatársam így szól hozzám korán reggel, hogy menjünk, mert gubanc van. Megnézte a navigációs rendszert, és dugó van, itt is, ott is. Nem fogunk időben odaérni. Gubanc van, minden reggel így indulok el, és akkor kiderül, hogy még nagyobb a gubanc, mert még kerülni kell, itt is baleset, ott is baleset, és ha valami nagyon fontos időpont van, rettegek attól, hogy nehogy elkéssek, mert egyszerűen nem lehet elkésni. Természetesen a gubanc számomra ennél sokkal többet jelent, szimbolikus értelmű, kifejezi az emberlét minden nyomorúságát, gubanc itt, gubanc ott, egyre nagyobb a gubanc, már-már alig kapunk levegőt, az egész világ egy nagy gubanc, minden összekeveredett, és az ember gyakran elbizonytalanodik, hogy látjuk-e az utat, és odaérünk-e a célba. Hát igen, ezt a folytogató gubancot élt át Ezékiás király, halva ennek a sorozatnak már a 9. igehirdetését, tudjuk a hátteret, hogy a maradék júdai nép bezárva Jeruzsálembe, és a hatalmas asszír király serege már harmadszor próbálja megtámadni és leigázni őket, mindeddig kitartottak. A mai igében azonban van egy jelenet, amely arra utal, mintha az asszír király visszavonult volna, és Isten megígért szabadítása érvényesülne. Kiderül a Szentíró leírásából, hogy a kis Etiópia megtámadta Asszíriát, Asszíria ezért vonult vissza, de nagyon gyorsan elintézte a kis Etiópiát, és újból Jeruzsálem vár falai alatt volt. Ismeritek azt az érzést, amikor valaki hosszú gubanc után, amely már ott van a nyakán és folytogatja őt, egyszerre csak ez a gubanc megoldódik, meg lekerül a nyakáról, vagyis adatik egy fellélegzés. És az ember úgy leenged. És egy ilyen leengedés után jön egy még nagyobb támadás, immár harmadszor az ember szinte azt érzi, hogy most már tovább nincs erőm, hogy eddig tartott. Aki látta a Gulag című filmet, emlékezhet arra jelenetre, ahol egy fontos foglyot egy rettenetes tömlöcben tartottak, amely vizes volt, csöpögött a fogolyra a víz, patkányok futkostak körülötte, vizes ruhában köhögve sínlődött ott, de nem tudták megtörni, és azt találták ki a fogvatartói, hogy jöjjön, itt van a családja, beszélhet velük, itt van tiszta ruha, fürödjön le, vegye fel a tiszta ruhát, és találkozhat a szeretteivel. És le is fürdött, felüdült a teste, várta a tiszta ruhát, és akkor kezébe nyomták a vizes ruhát, hazugság volt az egész, visszatömlőcbe kezdődik újból az egész. És akkor megtört. Tovább nem bírom. És az a csodálatos a mai igében, hogy amikor az asszír király újból megjelent már harmadszor Jeruzsálem várfalai alatt, és egy nagyon kemény levelet írt Ezékiás királynak, hogy ne hitegesd magad a szabadító Istennel, más népek istenei sem tudták megmenteni a saját népüket, és felsorolja ott a legyőzött városokat, népeket, akiket kiirtott, ezzel mint egy hősködve, hangoskodva, gyalázva az élő Istent. Ezt a levelet megkapja Ezékiás. És számomra óriási üzenet, hogy nem tört össze. Még mindig nem adta fel, hanem mit tett? Bevonult az Úr templomába, és elkezdett imádkozni a szabadító Istenhez, mert ez az imádsága szabadító Istenről szól, és a szabadító Istent szólítja meg. Micsoda hit, micsoda erő feletti erő, amely egyébként a Biblia imádság irodalmának is a gyöngyszeme, Ezékiás király imádsága, úgyhogy világvasárnapon, mert tele van ez az imádság nagyheti és húsvéti üzenettel, erre az imádságra figyeljünk röviden. Bement Ezékiás az Úr templomába, és először is leborult az Úr előtt, és magasztalta az Urat. Ebben a helyzetben is magasztalta az Urat leborulásában. Elmondja, hogy téged magasztalunk, aki egyetlen Isten vagy, akin kívül nincs más Isten, aki örökké való király vagy, világvasárnap is, Jézus Krisztusra tekintve ezt az üzenetet hirdeti. Egyetlen Isten vagy, örökké való király vagy, mindeneknek ura vagy. Minden nap elmondom én magam is induláskor ezt a kötött imádságot, ezt a magasztalást, mert láttuk itt a bőti időszakban, hogy milyen fontosak ezek a kötött imádságok, hogy téged magasztalunk, Urunk, bármilyen helyzetben vagyunk is, mert te vagy mindeneknek ura, élet és halál ura, múlt, jelen és jövő ura, egyház, a világ és a kozmosz ura, a történelem, az értelmezhetetlen történelem és az események ura, de jó ezt tudni, Urunk Istenünk. És Ezékiás még hozzáteszi ebben a magasztalásban, hogy te teremtetted az eget és a földet. Te teremtő Isten vagy, és újjáteremtő Isten vagy, és a te néped már megtapasztalta, amikor kiosztad őt Egyiptomból és sokféle fogságból, hogy te szabadító Isten vagy, teremtő és újjáteremtő Isten. De itt a teremtő Isten magasztalásának van egy nagyon fontos teológiai értelme, nevezetesen az, hogy nem bálvány Isten vagy, nem mi teremtettünk téged, a mi vágyunk, a mi akaratunk, a mi elképzelésünk, a mi spekulációnk, hanem te teremtettél bennünket, te jelentetted ki magad nekünk, ahogy aláhajoltál elérhetetlen világosságodból, és mi ezért ismerhetünk téged szavaidban és szabadító tetteidben. Tehát te nem bálvány Isten vagy, egyetlen Isten, mindeneknek ura, királyoknak királya, teremtő és újjáteremtő, vagyis szabadító Isten. Kedves testvéreim, ezt a magasztalást, a szabadító Isten magasztalását most fordítsuk le az Új Szövetség nyelvére. Rudolf Bohren gyönyörű műve, amit Horváth Gabriella fordított le, egy hatalmas munka, Das Gott schön werde, hogy az Isten szép legyen című munkája, ennek a nagy német teológusnak a szépségről szól, az Isten szépségéről szól, hogy Isten újra szép legyen, hogy Isten szépsége és Isten eredeti szép gondolata érvényesüljön. És ne felejtsétek el, hogy nem véletlen, hogy a kereszténység az Húsvétból nőtt ki. Hogy Isten Jézus Krisztusban testet öltve feltámadott a halálból, és legyőzte a halált, a bűnt, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát, minden rosszat, és minden rúdságot, hogy az Isten teremtői szándékának eredeti szépsége újból nyilvánvalóvá legyen és láthatóvá legyen az ő népén. Hogy szép élni, hogy jó élni, hogy az Isten szépsége tükröződik rajtunk. Ez a feltámadás csodája. Ez a teológiai esztétika titka. És amikor Jézus eljött ebbe a világba, akkor vállalta az alázat, az irgalom, a szelídség minden kockázatát, amivel ebben a bűnös világban, ebben a rút világban visszaélnek. És lett belőle megaláztatás, lett belőle megcsúfolás, megostoroztatás, kínhalál, sőt szála alá poklokra. És nem értik sokan, hogy hát milyenek a keresztények, micsoda aberrál dolog ez, hogy egy ilyen megfeszített, szenvedő valakit tisztelnek. Hát ez a kereszt botránya, mert Jézus Krisztus egész életében, amely a nagy héten koncentrálódott, a golgotai kereszten botránnyá lett, magára vette az emberi lét minden rúdságát. De Húsvétkor ezt legyőzte, hogy az isteni szép, az ő eredeti gondolata szerint újból érvényesül minden rúdság felett. A golgotai kereszten Ézsaiás próféta proféciája teljesedett be, hogy nem volt szép, rút volt az ábrázatja, de amikor feltámad, széppé lett, és újból széppé teszi az életet, és ne felejtsétek el, szabadító Istenünk van. Őneki van olyan ollója, amivel ez a világ gubanc szétvágható. Már nem biztos, hogy kibogozható, de szétvágható, és ez történt meg Húsvétkor. És minden élet eseményünket, minden történést, még amit nem is értenénk is azonnal, azt a Húsvét örömhíréből, az Isten szépségéből kell néznünk, hogy mi magunk is szépé legyünk. Ugye van miért magasztalni a szabadító Istent, és ebben a lehetetlen helyzetben, ahelyett, hogy megtörne, ezt teszi Ezékiás király. Imádságának második része azonban egy panasz. Mert Istent magasztalva az ember csak őszinte lehet az Isten előtt. És nem lehet az imádságban képmutató farizeus. Azt írja a Szentíró, hogy Ezékiás király bement az Úr templomába, és kiterítette azt a levelet, amit a kincstárnokon keresztül az asszír királytól kapott. Ezt a gyalászkodó levelet. És megfogalmazza a panaszát. Értitek, hogy az Isten háza, a testvérek közössége, az Isten színe egy olyan hely, ahol kiteríthetjük az életünket. Ő úgyis mindent lát, mindent tud. Kiönthetjük a szívünket, mint a vizet az Úr elé, egyéni és közösségi értelemben. Ott ki lehet tárulkozni. Annak nincs veszélye. Itt terítette ki önmagát, népének lehetetlen helyzetét és panaszát is a magasztalás után Ezékiás király. És mi van ebben a panaszban, hogy magasztalunk téged, szabadító Istenünk, de bocsáss meg nekünk, hogy ebben a helyzetben nem látjuk ezt a szabadítást. A testi szemeinkkel nem látjuk. Csak a gubancok gubancát látjuk, amely folytogat. És nem érezzük, hogy ez a mennyei olló átvágta ezt a gubancot. Hát nézd meg, az asszír király a hatalmas seregével gyaláz téged. És hát gondoljatok bele, hogy ebben a világban minden tele van a gyalázkodással. Már semmi más nem hallunk, csak gyalázkodást. Gyalázni az Istent, az élő Isten, gyalázni a kereszténység ügyét, gyalázni az egyházat, gyalázni a reformátusokat. És aki gyalázza az Istent, a hamis bíró paradigmájára, Istent nem félt, embert nem tisztelt, az gyalázza a saját embertársát is, csak az érdekeire figyel, gyalázza az örökkévaló értékeket, nincs senkinek sem tekintélye, senkinek sem tisztelete, csak ez a nyomorult gyalázkodás, hogy magasztalunk szabadító Istenünk, de a panaszunkban hadd legyünk őszinték, hogy akkora ez a gubanc, amit hiszünk, hogy te ketté vágtál Jézus Krisztusban, de még nem látjuk. És folytogat, és fáj ez a gyalázkodás. Lukács evangéliumát olvassuk a napi igékben. Nagy sütörtökön, majd figyeljetek oda, Jézus megfeszítése a két lator között. És az egyik lator ugyanezt csinálja. Gyalázza a megfeszített Krisztust, hát te vagy az Isten, fia, mentsd meg magadat és minket is, és akkor majd hiszünk neked. És erre a gyalázkodásra Jézus nem válaszol. És ott van a másik keresztre feszített ember, aki pedig bűnbocsánatot tart. Urunk Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy mi miattunk gyaláztatik az Istennek neve a világban. És Jézus neki felel. Bizony mondom, ma velem leszel az üdvösségben. Értitek, hogy magasztalni a szabadító Istent, és az őszinte panaszunkat, hogy még nem látjuk igazából mindig ezt a szabadítást, az bűnbánó szívvel megfogalmazni, és nem gyalászkodva, hogy a mi bűnünk miatt nem látjuk ezt a szabadítást, mert annyira megkeserítjük egymás életét. Magasztalás, szabadítás, és harmadszor pedig könyörgés. Úrunk Istenünk, ezért arra kérünk, hogy erősítsd meg a mi bizonyosságunkat abban, hogy te szabadító Isten vagy, és mutasd meg most ebben a helyzetben egészen konkrétan a te szabadításodat. Mert Isten Krisztusban közölt szabadítása mindig konkrét. Nem sürgethetjük ezt a konkrét megtapasztalást, de ez az imádság mégis erre mutat. Erősíts meg bennünket abban, hogy te szabadító Úr vagy. Vagyis, Urunk Istenünk, élő Isten, fordulj hozzánk. Olyan szép ez az imádság. Hallj meg minket. Tekints ránk, te nagy vagy, a legnagyobb vagy, mi kicsik vagyunk és gyarlók vagyunk, meg sokszor elhomályosul a szemünk és töredékes a hitünk, de a tieid vagyunk, a te néped, és erősíts meg bennünk azt a bizonyosságot, és ezt már mi Jézus Krisztus népe bizonyosan így mondhatjuk, hogy te már meghallgattál, te már hozzánk fordultál, te már ránk tekintettél, te már úgy válaszoltál nekünk, mint a megtérő embernek, bizony mondom, tied az üdvösség. Miénk a felelet, miénk a válasz, miénk a megoldás, miénk a szép, miénk az örök és az új élet a teremtés mellett, az újjáteremtés. És az úrvacsora sákramentumában, kedves testvérek, ha majd vesszük, akkor erre gondoljatok, hogy tudja az élő Isten, hogy nekünk a hirdetett ige mellett szükség van a tapintásra, az érzékelésre, a konkrét helyzetekben annak megtapasztalására, hogy az Isten szabadító Isten, vagyis hogy konkrét nyomorúságból megszabadít bennünket. És ez ugyanolyan valóság, ahogy ahogy megfogjuk a kenyeret, segít a tapintásban, és hogy megisszuk a bort, ilyen valóságos az Isten szabadítása, és az adott konkrét nyomorúságos helyzetedben, helyzetünkben is meg fogja mutatni ezt a szabadítást, csak ne es kétségbe, ne add föl, el ne csüggedjünk, össze ne törjünk, mert a felelet a miénk. Vagyis úgy fokozhatnám, és ezzel lezárom ezt az igét, hogyha mi sokszor a magunk hitetlensége miatt nem látjuk, hogy Isten ezt a gubbancot átvágta, könyörögjünk azért, hogy lássuk, hogy egyszer s mindenkorra átvágta ezt a gubbancot, de arra méltatott bennünket, hogy ezt az ollót nagyon sokszor, az ő ollóját, mert ezt a gubbancot csak ő tudja átvágni, a mi kezünkbe adja. Hogy mit tudsz te tenni a magad helyén? Hogy ne azzal kezdődjön minden reggel, hogy na menjünk, mert gubanc van, és egyre nagyobb gubanc van. És mit tudsz ezért te tenni? Mit tudunk ezért mi tenni? Majd az ünnepek után, hogy Isten szépsége megmutatkozzék ebben a világban. Áldott nagy heti elcsendesedést, áldott húsvéti készülődést kívánok. Amen.